és fennállva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségében bízva hirdetni kívánom nektek az ő öröm üzenetét. Írva található ez a Máté írása szerinti evangélium negyedik részében, a negyedik rész első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba. A templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim! Minden reggel, amikor a gyermekeimet viszem óvodába, iskolába, az utam a lottózó mellett vezet el, és bevallom őszintén, hogy ahelyett, hogy a gyerekeimmel beszélgetnék, néha eljátszom azzal a gondolattal, hogy mennyi jót tehetnék én az emberiséggel, és ha megnyerném a lottó ötöst, persze mindig a lottó ötösben gondolkodom, és hogy micsoda, hogy végre egy, micsoda egy jó fej, szerény, adakozó milliárdos lehetnék, hogy végre látna egy olyat a világ, és hogy szinte nem is hagynék magamnak semmit, na csak éppen annyit, hogy az unokáimnak is el legyen rendezve az élete. Aztán persze elkezdek kételkedni magamba, hogy miért csak akkor indul be így a fantáziám, meg ez a nagylelkű önzetlenség, amikor 1 milliárd fölött jár a nyeremény, ugye? Ez is egy érdekes kérdés. Aztán végképpen az ábrándít ki, amikor arra gondolok, hogy ezáltal mit veszítenék el. Mindenek előtt valószínűleg sok apró örömöt elveszítenék, nem tudnék tovább örülni egy új cipőfűzőnek, vagy esetleg egy új pingpongütőnek. Elveszíteném a dolgoknak a súlyát, annak az érzékelését, hogy minek mi is a súlya. Elveszíteném a hiteles példaadásnak a lehetőségét, és valószínűleg itt Kiskovalason elveszíteném a hiteles megszólalásnak a lehetőségét. Aztán persze tovább gondolkodom ilyenkor, hogy ez persze lehet, hogy nem más, mint hiúság, csak azért nem akarom megnyerni a lottó ötöst, mert akkor mit szólnának az emberek. Hiúság pedig, ahogy ezt az Ördög ügyvédje című filmnek a végéből is jól tudjuk, az ördögnek a kedvenc bűne. Na szóval ne is folytassuk tovább ezt a dolgot. Amúgy is ez az igehirdetés, vagy egy másik igehirdetés témája lesz, hogy az a kísértés, hogy mit mondanak rólunk az emberek, úgyhogy ma szorítkozzunk arra a témára, hogy mit jelent a mi életünkben az anyagi javaknak a kísértése. Jézus pusztai megkísértésének a történetéből fogjuk megnézni, és főképpen is az első mozzanatra koncentrálnék most én, az éhségre és a kenyérnek a kérdésére. Egyszerűen induljunk ki abból, hogy Jézus, azért van ez a történet, hogy Jézus Krisztus segíteni akar általa nekünk, segíteni akar nekünk abban, hogy megküzdjünk a magunk életében és az éhségnek, a kenyérnek a problémájával és kísértésével, hiszen sokszor ugye a legnagyobb kísértést a majdnem legnagyobb dolgok jelentik az életben, hiszen a kenyér a szent dolog, a kenyér az áldás, a kenyér az létfeltétel, abszolút szükségletünk, és mégis ez a kérdés, a megélhetés kérdése, a kenyér kérdése, mégis az ördög ügyessége folytán az egyik legnagyobb kísértésünk lehet. Először is arról szeretnék beszélni, hogy Jézus abban segít minket, hogy mindenképpen tudjunk alázatosak lenni, alázatosak maradni ebben a kérdésben. A megélhetés, a kenyér kérdésében. Amikor a Krisztus himnust olvassuk a Filippi levélnek a második részében, akkor a csúcspontja, az egyik csúcspontja annak a himnusznak az, amikor azt mondja Jézusról, hogy szolgai formát vett föl, hozzánk hasonló lett mindenben, és ezt mondja róla, hogy embernek bizonyult. Embernek bizonyult. Ez volt a nagy győzelemnek a titka, Krisztus megváltás művének az egyik csúcspontja, hogy embernek bizonyult, azaz kiállta az emberségnek a próbáját, sokszor embertelen körülmények között állta ki. Mi volt ennek a próbának a lényege? Az, hogy arra az emberi életre is igen kellett mondani, amiből nem hiányzik az éhség és a nélkülözés. Arra is igen kellett mondani, hogy ez is része az emberi életnek, hogy valamiben hiányt szenvedünk. Hallottunk adventben erről egy szép prédikációt, hogy bizony, ez is hozzá tartozik az életünkhöz. És erre is igent kell mondani, hogyha emberek akarunk lenni. Itt egy kicsit a magunk ember fogalmát kell kiigazítani, illetve az emberi életről alkotott fogalmát, mert hogy az ember mindig azért próbálja följebb-följebb tornázni a maga igényeit és a maga kényelmét a maga civilizációjában, mert mindig más, vagy az elképzelése a biztonságról, az anyagi biztonságról, meg a méltó emberi életről, ez fokozatosan alakul át. De és általában annak a torzulásnak az az oka, hogy azt gondoljuk, hogy ennek nem szabad, hogy a nélkülözés ennek része legyen. Hogyha már mindenki a bőség kosarából egyaránt vehet, akkor jött el az emberhez méltó élet. Vallotta még a nagy költő is a 19. században. De Jézusnak arról kellett bizonyságot tenni az életével, hogy a nélkülözéssel együtt is élet az élet. Egy Henry Nouwen nevű katolikus pap, aki szerintem sokakkal együtt nekem is nagy kedvencem, ő beszél arról egy idézetben, hogy mi azt gondoljuk, hogy az életnek az, vagy sokszor nem is tudjuk, hogy mitől értékes és különleges az emberi élet. Azt mondja, hogy az emberi életnek az értékét nem az adja meg, hogy olyan, mint mondjuk egy gyémánt, hogy változhatatlan, hogy állandó, hogy ez az egy ilyen kiszámítható, biztos dolog. Az élet az egy nagyon is törékeny valami. Az élet attól értékes, hogy törékeny. Hogy ki van szolgáltatva különböző ínségnek és szükségnek. És mégis értékes. Hát gondoljunk csak az újszülöttre. Mindent akar tőlünk, semmit nem ad, és mégis hogy oda vagyunk érte. Egy pillanat alatt kihajtjuk az egész életünket az ablakon, mert jön a gyermek, és azt mondjuk, hogy micsoda értéke van ennek. Pedig csupa kiszolgáltatottság, csupa szükség, és soha meg nem elégedés. Meg még böfizés is. Vagy ugyanez az időskor, ugye? Az időskor is csupa törékenység. Milyen nehéz az időseknek azt tudomásul venni, hogy már ezt nem tudom csinálni. Amit eddig tudtam, már nem tudom. Pedig ő is, a maga ember fogalmában is az van, hogy akkor emberhez méltó az életem, ha hasznos tudok lenni. És aztán el kell fogadni, hogy nem. Attól is értékes az emberi életem, hogy éppen nem tudok csinálni semmit. Lehet, hogy csak imádkozni tudok, vagy visszalapozni a szép emlékekbe, és ezt elmondani az unokáimnak, a gyermekeimnek. Az élet az attól értékes, hogy ilyen törékeny, hogy része a kiszolgáltatottság. És Jézusnak erre kellett nemet mondani, erre kellett igent mondania. És így kellett az egyik hétfő állást kiépíteni, hogy az ember és az Istent összekapcsolja. Igen, kellett mondania a mi életünknek alázattal, elfogadva ennek az emberi életnek a korlátait. Hogy bár megtehette volna, hogy könnyít a maga helyzetén egy szavába került volna, de nem tette. És a másik hitfőállás az pedig az engedelmesség volt, az Istennek való engedelmesség, hogy nem tette ezt meg. Alázatosan hűséges volt az emberi élethez, és engedelmesen hűséges volt az Isten akaratához. Így hozott össze bennünket, így hozta létre az egységet, így lett lehetővé az ember megváltása, hogy az ember és az Isten egy lehessen. És amikor így tett Jézus, akkor akkor ezzel példát adott nekünk is az alázatosságról, hogy az emberi gyöngesség, az emberi esendőséggel, az emberi hiányokkal szemben mi is legyünk ilyen alázatosak, hogy ne arra épüljön az életünk, hogy meneküljünk a szükség elől, hogy teljesen bebiztosítsuk magunkat ellene, mert ez nagyon sokba kerül a világnak, hogy a világ nyugati fele, a nyugati civilizációja bebiztosítja, be akarja magát biztosítani az emberi élet ellen, hogy ki akarja zárni belőle azt, ami emberi, nevezetesen az, hogy nem tudjuk, hogy mi jön holnap, és be akarja biztosítani magát minden áron, anyagiakban, és aztán ezt minél inkább meg akarja tenni, annál többe kerül ez aztán a végül valaki másnak. Valaki másnak ki kell fizetni ezt az árat. Alázatosságra intesz bennünket, hogy ha az Isten fia sem lehetett kivétel az alól, ami ebben az életben van, akkor mi sem lehetünk. És hogy adjunk hálát ezekért a korlátokért, adjunk hálát, hogyha időnként valami nincsen meg azonnal. Van egy szerzetes nő, aki írt egy verset, sajnos ezt nem találtam meg, illetve az a könyv, amiben benne van, azt kölcsönadtam valakinek, és nem adta vissza. De ebben a versben tulajdonképpen a korlátok dicsérete, ez ennek a himnusznak a lényege, amiben hálát ad a korlátokért, a határértékekért, a kerítésekért, mindenért, ami arra emlékezteti az embert, hogy mi emberek vagyunk. És hogy ebben a korlátok közé szorított állapotban is lehet a mi életünk méltósággal teli, és nem nélkülözi a reménységet, és nem nélkülözi a vigasztalást. Fontosak a korlátok, és erre tanít bennünket Jézus is. És hogyha alázatosak vagyunk, akkor ez az alapja annak, hogy tudjunk egyáltalán reagálni a kísértésre, mert Jézus mit csinál? Gyorsan reagál. Miért? Azért, mert nem magával van elfoglalva. Az alázat abban segít nekünk is, hogy gyorsan válaszoljunk a kísértőnek. Mert nem magunkkal vagyunk elfoglalva. Ugye itt vétette el Ádám és Éva, amikor kezdtek bele helyezkedni abba a szerbe, hogy tényleg olyanok lehetünk, mint az Isten, és akkor már látták magukon a koronát, és elhitték, hogy igen, mi valami egészen mások, és sokkal többek lehetünk. És itt vétették el, elvetették az alázatot, elvétették az emberségnek a lényegét. De hogyha ember tudsz maradni, embernek bizonyulsz, akkor gyorsan fogsz tudni válaszolni a kísértőnek, mert nem akarod a magad fontosságát az egekig emelni. Aztán az alázat segít megelégedni is, hiszen azt mondod, hogy meddig látok én előre, hát egy napig. Hát akkor elég minden napnak a maga baja, és akkor imádkozunk a mindennapi kenyérért. És akkor, ha megvolt az a mindennapi kenyér, akkor pedig töltsön el minket a megelégedés. Ez nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mondja Pál apostol is. Ez valóban a legnagyobb nyereség, ha magad emberségét elfogadod, magadhoz öleled, és azt mondod, ez Isten mai nap gondoskodott rólam, én ezzel meg vagyok elégedve. És ha megelégedtél, ez nagy nyereség lesz számodra. Aztán segít abban is Jézus nekünk, hogy egyáltalán szembenézzünk ezzel az emberi valósággal, a szegénységnek a valóságával. Ugye amikor szembenézünk a szegénységgel, akkor gyakran elfordítanánk a fejünket, vagy az történik, hogy akkor belenézünk a szegénynek a szemébe, és mondjuk adunk neki valamit, akkor magunkat kezdjük fényesíteni, és azt kérdezzük magunktól, hogy ugye milyen nemes lelkű voltam. De hogyha Jézust látjuk annak a nélkülözőnek a szemébe, akkor nem ezt fogjuk kérdezni, hogy ugye milyen nemes lelkű voltam, hanem azt fogjuk kérdezni, hogy Jézus, mikor adtam neked, akkor elég méltó voltam-e hozzád? Méltó volt-e ez a viselkedés hozzád? Egész más hozzáállás. Így szembenézni a nélkülözéssel, a szükséggel, Jézusi módon. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy az, hogy alázatosak vagyunk, hogy Jézus segít nekünk alázatosnak lenni, az nem azt jelenti, hogy kiskorúak vagyunk. Segít bennünket a felnövésben. Nagyon érdekes, hogy maga a matéria szó és a materializmus az anya kifejezésből jön, máter, magyarul is anyagiasság. Vagyis az az ember, aki anyagias, az nem tudott szellemiekben felnőni. Az vissza-vissza hull az anyagnak a közelébe, és azt mindig kísérti a gondtalanság. A gondtalan életre vágyik. És oda akar mindig visszahullani, és nem akar felnőni. Tulajdonképpen ugye ezek a fantáziák, amik itt megjelennek, hogy a kövek változzanak kenyérré, ezek ilyen gyermeki fantáziák. Nem, biztos Jézus látta azokat a formás köveket, és már belelátta a kenyeret, ezt az ördög jól tudta, és ilyen gyermeki fantáziákat bedobott neki, hogy változtasd ezeket kövekké, vagy a kenyerekké. Emlékszem gyerekkoromban, és mikor álltam a kavicsrakás előtt, akkor elképzeltem, hogy ezek drazsészemek. Lehet, hogy más is volt így, ezzel lehet, hogy csak én, akkor elnézést kérek. Tehát, hogy ilyen, ez ilyen gyermeki fantázia, hogy változzanak kenyérré. De ha megnézzük a másik két kísértést, az is ilyen gyermeki fantázia, hogy ugorj le a toronyból. Ugye gyerekkorunkban mi is szeretünk ugye szalmabál a tetejéről, meg mindenhonnan leugrálni, de hogy igazából azt megélni, hogy hopp, csak egy csettintés, és itt vagyok, aztán már ott vagyok, hogy átugorni a teret, ezt a korlátot így kiiktatni az életünkben, ez is egy gyermeki fantázia. De a leggyermekibb, talán minden között, ami az utolsó, hogy az ördög, mint egy tipikusan mai szülő, aki elkényezteti a gyerekét, terülj asztalkát, terít Jézus elé, és azt mondja, ez mind a tiéd. És tudod, mit kell csinálni érte? Semmit. Semmit nem kell csinálni érte. Ez is egy gyermeki fantázia, amiben vissza-vissza hullunk. Hogy de jó, hogyha van valaki körülöttünk, aki minden kérésünket megoldja, és nekünk nem kell semmivel se törődni, harcolni, aggódni. Ha van egy varázsló közelünkben, aki mindent megold, akkor azt érdemes választanunk. Csak hogy ez egy ördögi program, és ezt a sátáni programot valósítja meg most egész nemzedékek sora. Saját gyerekein, Isten, alázatosan mondom, hogy néha biztos a mi is, és Isten mentsen meg bennünket. Emlékszem, hogy valamelyik télen, amikor volt még tél, akkor befagyott ott a latyak tanyánál egy tó, illetve hát készítettek egy tavat, Fehér Péterék, és kimentünk oda korcsolyázni, és Rebeka akkor tanult korcsolyázni, és így elesett, fenékre huppant egy pár szóval, meg azonnal, mint aggódó apuka, emeltem föl, és egyszer csak a nagyszakálú Fehér Péter rászólt, hogy hagyja. Mondta, hogy a gyerek föl tud kelni. Hagyni kell megtanulni fölállni. Soha nem felejtem ezt el a Péternek, úgyhogy nem ismertem neki jelent mondani. Szóval ez egy ördögi kísértés, hogy ne néljünk föl. Tulajdonképpen amikor elhagyjuk az anya méhet, akkor az első trauma az, hogy hát vagy jó pár fokkal hidegebb van, attól függ, milyen évszakban születünk, és ugye a 36,5 fokot így stabilan tartottuk odabent, és azt most így elhagyjuk, és tulajdonképpen az ember egész életében visszavágyik oda. Hát ez tulajdonképpen egy 5 csillagos szálloda volt, teljes ellátással, egy baj volt fel, hogy már nagyon szűk volt, ez volt az egyetlen oka, miért ezt el akartuk hagyni, semmi más, nem hagytuk volna el biztosan. És visszavágyunk oda, ez érthető, de ez a vágyunk nem nyer igazolást a Szentírásból. Tehát sokan így fogják föl az egyházat is, mint egy ilyen inkubátort, vagy az örök életre is így gondolnak, mint vissza az anyaölbe. De ez nem nyer igazolást a Szentírásban, még hogyha gyermekként is beszél rólunk a Biblia, azért gondoljunk vissza a tékozó fiú történetére. Mi történik ott? A tékozó fiú visszavágyik az inkubátorba, azt mondja, hogy hát még ha szolgaként is, de azért csak jobb lenne ott a melegen, meg kapnék enni is, lenne, aki gondoskodna rólam. Atyám, vétkeztem az ég ellen, te ellened, és akkor jön az atya, és azt mondja, átöleli, persze, elébe fut, de a következő dolgokat teszi, azt mondja, hogy húzzatok sarut a lábára. Ami azt jelenti, hogy ez a gyerek, ez ne legyen már tovább egy ilyen béna kacsa, hanem legyen saru a lábán, hogy tudjon jönni, menni, intézkedni és képviselni engemet. Húzzatok gyűrűt az ujjára, adjatok neki jogot, kötelességet és felelősséget, hogy innentől kezdve felelős emberként kezdjen viselkedni. És adjátok rá a legszebb ruhát, ugye, hogy a méltóságát át is érezze. Vagy gondoljunk a 40 éve beteg emberre, aki abszolút bébi állapotban volt, próbálta Betesda tavához elvickélni, de Jézus nem szolgálta ki ezt a bébi vagyok, segítsetek rajtam gondolkodást, hanem mikor odalép hozzá, akkor az akaratát kezdi mozgósítani. Megkérdezi, hogy meg akarsz-e gyógyulni? Meg akarsz-e gyógyulni? És azt mondja, hogy akkor én hozzá se nyúlok, akkor vedd fel a nyoszójádat, és járj. Amikor az anyagiasság, a materializmus az nem más, mint kiskorú irigység, mint kiskorú pénzsóvárgás, mint kiskorú sült galamblesés, hogy gondoskodjanak, valaki gondoskodjon rólunk, és ha ez a nagy állambácsi, ám legyen ő. De ez Jézus gondolkodásában nem nyer igazolást. És mondok valami csúnyát, hogy ha a vallást erre használja valaki, ugye, hogy így tekint csak az Istenre, mint aki helyettem gondoskodik, akkor igaza van Leninnek, hogyha ő mondta, hogy a vallás akkor az ópium. És ilyen esetben a vallás nem segít a helyzetünkön, hanem még többet ront. Ezért kell óvakodni attól, hogy milyen evangéliumot hirdetünk. Szóval az, hogy alázatosak vagyunk, az nem jelenti azt, hogy kiskorúak vagyunk. Végül pedig azért arról szeretnék beszélni, hogy a felnőttség pedig nem jelenti azt, hogy mi határozzuk meg, hogy mi a legnagyobb jó. Mert erről is szól a példázat, vagy erről szól leginkább ez a megkísértés történet, hogy Jézus segít nekünk látni azt, hogy mi a legnagyobb jó, és arról nem levenni a szemünket. Mert az ördög azban nagyon ügyes, hogy egy pár fokot eltéríti csak a mi tekintetünket, és azt mondja, a kenyér az nem fontos, ugye a szent, áldott, annak a nevében még ölni is szabad. A kenyér, hát ugye az a legfontosabb. Azt mondja Jézus, hogy igen, nagyon fontos a kenyér, de a legnagyobb jóra mutat, arra, ami igazán megelégedést ad, mert a legnagyobb jó az, ami igazi megelégedést ad, már pedig a fizikai kenyér az nem ad igazi megelégedést. Az igazi megelégedést az Istennel való közösség ad. A kenyér az a közösségről szól, de ez egy jel, ami az igazi közösségre mutat. János evangéliumában lehet látni ezt a drámát jól, hogy ott van ugye az 5000 ember, akit megvendégel Jézus, és aztán azt szeretnék, hogy ismételje meg ezt a csodát. Királlyá akarják tenni. Nagyon jó lenne egy ilyen varázsló, aki mellettük bébik lehetnének, és aki újra és újra osztaná nekik a kenyeret ingyen. És képzeljük el, hogy ez is micsoda küzdelem lehetett Jézusnak, hogy látta az ínséget, látta a nélkülözést, és nem adhatta. Nem adhatta, mert a nagyobb jóra tekintett. Hogy egyszer-kétszer megtette jelértékkel. De milyen nehéz lehetett neki, hogy nem adhatta, hogy úgy segített, úgy kellett segíteni, hogy nem segített. Micsoda ki lehetett ez Jézusnak? De azért nem tette meg, mert a nagyobb jóra tekintett. Vagy hogyha adta is, azt úgy tette, hogy szinte ő ki akart maradni belőle, és így ezt a mondatot hagyta ránk, hogy ti adjatok neki enni. Ugye egyszer valaki, aki így imádkozott az Istenhez, hogy Istenem, hát annyi nélkülözés, szegénység, éhínség van ez a világon, hát hogy nézheted ezt el? Mit tettél ezért? Azt mondja, mindenképpen tettem valamit, megteremtettelek téged. Adjatok neki enni ti. De a legnagyobb jó az Istennel való közösség. Amit persze sokszor úgy lehet segíteni, hogy nem állítjuk ezt feltétlenül szembe a kenyér szükségletével, hanem éppen azáltal teszünk bizonyságot valami nagyobbról, hogy megadjuk a kenyeret. Csak tudjuk azt, hogy ezzel nem a legnagyobb jót adtuk meg, de azt a jelet adtuk meg, mert a kenyér az mégis jel, az egy sákramentális jel a nagyobb jóra. Ugyanígy a szegényekről való gondoskodás az egy sákramentális jel valami nagyobb jóra. A diakónia az valami jel, ami valami nagyobb jóra mutat, és ennek a világnak szüksége van erre a jelre, hogy ezt a nagyobb jót el tudja képzelni, mert Jézus maga is azzal küzd, ott a János 6-ban, hogy hogyan is tudnám elmondani nekik, hogy nem ez a legnagyobb jó, hogy nem ezért jöttem én elsősorban, hanem hogy az Istennel igazi, mély közösségre találjatok. De ebből persze nem kell kihagyni a kenyeret, de nem szabad megállni a kenyérnél. Itt van a mi nagy történelmi vitánk a marxizmussal. De persze a marxizmusnak pedig igaza volt abban, hogy kritizálta az egyházat, hogy viszont nem veszi komolyan a kenyérnek ezt az önmagán túlmutató jel értékét. És És persze a legnagyobb győzelme az lenne az ördögnek, hogyha mi a nagy felnőttségünkben aztán azt mondanánk, hogy megtanultunk gondoskodni magunkról, megtanultunk gondoskodni másokról. Nincs más szükségünk az Istenre. És ez újra visszavezet minket az alázathoz, mert azért mi is szükséget szenvedő emberek vagyunk sokféleképpen. És valahogy a zsoltárok is, akármilyen zsoltár, mindig végződik, hogy Istenem, nálad keresek oltalmat, nálad keresek menedéket, mert akármennyire felnőttek is, erősek is vagyunk, tudjuk azt, hogy az Isten vendégének lenni ez a legfőbb jó, hogy szükségünk van az Isten oltalmára és a menedékére, szükségünk van arra, hogy átéljük az ő, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. De egy biztos, hogy nem vagyunk a bébiei, ő azt szeretné, hogy felnőjünk, de azért mi mindig a fiai vagyunk. Van egy kedves ismerősöm, aki gyereknapkor mindig kap az édesapjától egy szál virágot. Azt mondja, lányom, te mindig az én gyerekem leszel. De persze ez nem azt jelenti, hogy ő kiskorúsítaná a lányát. Valahogy így a kettő egyszerre igaz. Hogy mi mindig az Isten gyermekei leszünk, fiai és lányai. De ő azt szeretné, hogy olyan gyűrűt viselő, meg sarut viselő, meg felelősséget vállaló fiai és lányai lennénk. Képviselői ebben a világban. Akik hirdetnénk azt, és meghívnánk másokat is arra, hogy a legnagyobb jó ebben a világban az Isten vendégének lenni. Gyertek, ez a meghívás nektek is szól. Gyertek, ez a legfőbb jó. Jobb, mint a Lottó 5-ös.